foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk elején az EKE énekes még 29-es számon énekét énekeljük. Fiú, Szentlélek nevében. Liturgia kint a 35-ös számú éneket énekeljük.
Szembeszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted, én Uram, kősziklám és megváltom. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig.
Atyám két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapom. Újjáid teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Az ige testté lett, és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Atyám két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozóként éltem, tárva most korod, bűtlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, hogy legyen sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, érte sorsomat.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Atyám, két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott, tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Isten, teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését. Láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak teljesítésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra, oltár előtti felolvasásról kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának második fejezetében a 41. verstől az 52. versig. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának második fejezetéből a 41. verstől az 52. versig a következőképpen. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre, mivel azt hitték, hogy az utitársai körében van. Elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság, egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. Mivel a hónap első vasárnapján vagyunk együtt, szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. fogadják szeretettel a testvérek a köszöntést.
Mezei Erzsébet, lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam Uramhoz, amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem. Minden nap ott leszel velem. És most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát, csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényem. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, szemembe nézett, gyermekem, soha nem hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged a vállamon hordoztalak.
Erésváron Istenünk, köszöntöm a testvéreket. Arról szeretnék most beszámolni, hogy ez a vers ez számomra nagyon sokat jelent. Ez volt az életemben egy olyan pont, amikor ezt tényleg érezhettem, és akkor hallottam először ezt a verset, és nagyon sokat jelentett nekem. És azt szeretném még a testvéreknek elmondani, hogy milyen csodálatos megtapasztalásaim voltak a 2023-as évben. Voltak nehézségek, problémák, kihívások, de tényleg olyan jó volt megélni ezt, hogy az Úr tényleg vitt engem, és a tenyerén hordozott, és minden dolgomban ő erősített meg. A 2023-as év vége az nagyon kemény volt, a munkahelyen nagy hajtásokkal, és 22-ig dolgoztam, délután volt egy kis időm még megcsinálni, amit szerettem volna sütni. 23-ára elhívtak minket egy disznóvágásra, ami nem a legjobb időzítés volt, mivel akkor voltam szabad, és akkor tudtam volna még megcsinálni a rám váró feladatokat. De olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy az Úr megadta azt is, hogy időben tudtunk végezni, és még meg tudtam csinálni mindazt, ami előttem volt, és ez emberileg olyan lehetetlen volt, és ezt csak az Úr tudja megadni, és olyan jó volt ezt megélni. Aztán 24-én, amikor dolgoztam, akkor megint csak ilyen, arra kértem az Urat, hogy adjon erőt ehhez a naphoz, mert ez is kihívásokkal volt tele, és még ami a legfontosabb volt, hogy az ő békességét kértem, mert nem szerettem volna, hogy pont 24-én legyen az, amikor az én szívemben nem az ő békessége van, és bizony voltak olyan pillanatok, amikor igencsak belophatta volna magát a békétlenség a szívembe, de az Úr nem engedte ezt, és megadta nekem, hogy végezzünk mindennel, hazaértem, és el tudtam jönni az Isten tiszteletre is, és nagyon hálás vagyok ezért az Úrnak, és szeretném ezt az évet is vele kezdeni, és amikor megyek, akkor mindig az van bennem, hogy az éves ige, ami előttünk van, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe, és ezt szeretném én az életemre is, és mindannyiunk életére kívánni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a szolgálatot és az Úr áldását kérjük decemberi testvérekre. Most az Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 322-es számú éneket az ige hirdetésre készülve. lennéktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk, Ézsaiás próféta könyvében a 42. fejezet első 9 versében a következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvény nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, egyszer láttam egy videót, ami talán egy ilyen tehetségkutató műsorról szólt, ahol előállt egy ember a színpadra, ott ki volt készítve egy festő vászon, és megkérdezték, hogy hát akkor mit tud bemutatni. És akkor ez az ember mondta, hogy hát ő gyors festő. És most másfél perc alatt, vagy még kevesebb idő alatt fog festeni valamit. És mondták, hogy hát jó, akkor kezdj el. Elindult az óra, elkezdték mérni az időt, és akkor a festő beállt, nagy mozdulatokkal egy-egy ilyen kis vonalat húzott, meg pöttyöt, meg ilyen pamacsok jelentek meg ott a vásznon, és a telt múlt az idő, másodpercek, már alig volt hátra idő, és még a zsűri csak úgy vakargatta a fejét, meg néztek egymásra, beszélgettek, hogy hát mi ez? Hát a közönség soraiban is már hogy összesúgtak, lehet, hogy már az volt bennük, hogy fú, hát ez nagyon nagy égés lesz, hát ez semmi, hát másfél perc, hát mit lehet festeni, ez nulla, nem látszik semmi. És hát már alig volt néhány másodperc, gyorsan még ott pirossal is festett néhány vonalat, és aztán letelt az idő, megfogta a vásznat, megfordította, és mindenki hüledezett, hogy hú, mert hát az egyik zsűritagnak a portréja volt ott. Csak fordítva festette meg. És addig semmi nem látszott az egészből, és amikor megfordított, hát állva tapsolt a közönség, mert annyira megdöbbentek ezen, hogy ami a nullának, olyan semminek, olyan lehetetlennek tűnt, egy pillanat alatt értelmet nyert, és egy csodálatos mű ábrázolódott ki előttük. Hogy miért hozom ezt a példát? Azért, mert itt Ézsaiás prófétánál is valami hasonlót láthatunk. Hiszen ő is, ahogy a proféciájában megrajzol egy alakot előttünk, ez olyan, mint amikor egy ilyen skiccet látunk, egy festménynek a skiccét, a ilyen vázrajzát. És abban lehet, hogy vannak olyan részek, amik nagyon ki vannak dolgozva, de úgy csak úgy körvonalakban látja az ember, hogy miről is lehet szó. Mint ennél a festménynél, hogy ott vannak azok a vonalak, nem érti az ember, hogy az mi pontosan, de amikor összeáll a kép, akkor meg azt mondja, hogy nem értettem eddig. Hát ez ott volt a szemem előtt, csak nem jól néztem, nem jó szögből gondolkodtam erről a dologról. Ézsaiás próféta egy olyan ember volt, akit megszólított az Úr, megragadott, és egy nagyon nehéz küldetést adott neki, azt adta neki küldetésként, hogy tegye kövérri a népnek a szívét. Tehát tulajdonképpen ott az elhivatás akkor azt kapta, hogy ítéletet hirdessen a nép bűnei miatt. És hogyha megnézzük az első 39 fejezetet Ézsaiás könyvében, akkor ott tényleg elsősorban az ítélet az, ami megmutatkozik, bár sok helyen már ott is ott vannak az ígéretek. És a 40. fejezettől mintha egy új fejezet kezdődne a könyvben, onnantól kezdve már inkább az ígéretek, már inkább a reménység csillan fel Ézsaiás próféta üzenetében. Mert Isten rajta keresztül elmondta azt, hogy a bűneik miatt fogságba fognak kerülni, hogy mi lesz a bűneiknek a következménye, de még mielőtt a fogság beteljesedett volna, Isten már azt is elmondta, hogy majd vissza fogja őket vezetni. Hogy majd hogyan könyörül rajtuk. És ott van már ez is Ézsaiás könyvében, bő évszázaddal azelőtt, hogy egyáltalán a fogság bekövetkezhetett volna. És bár ítéletet is kellett hirdetnie, mégis úgy szoktuk emlegetni Ézsaiást, mint az Ószövetségnek az evangélistája. Hiszen, hogyha itt most körbe kérdeznénk a testvéreket, hogy milyen Ézsaiás igék jutnak eszünkbe, lehet, hogy elsőre semmi, de aztán, hogyha tovább gondolkodunk, akkor hirtelen több ige is eszünkbe juthat, hogy akár amit az adventi csendes napon elénk adott az Úr, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, vagy ne félj, mert megváltottalak, ugye? Tehát ezek az igék ott vannak, amik mind vigasztaló, bátorító és reménykeltő igék az Ószövetségben Ézsaiás prófétától. Na és itt a 40. fejezet után, a 42. fejezettől, tehát attól a szakasztól, ahogyan most olvastam ezt a részt, ami előttünk van, Ézsaiásnál kezd kirajzolódni egy titokzatos szolgának, egy titokzatos valakinek az alakja. És többször beszél úgy Ézsaiás Izraelről is, mint szolga. Hogyha megnézzük itt a fejezeteket, akkor sokszor elénk kerül, hogy az Úr azt mondja, hogy szolgám Izrael, vagy szolgám Jákob. Tehát sokszor emlegeti a népet is úgy, mint az ő szolgája. Aztán ráadásul egy pogány uralkodót is megnevez, név szerint azt a perzsa uralkodót, Círuszt, aki majd a fogság leteltével hazaengedi a népet. Tehát név szerint megmondta a prófétán keresztül Isten, hogy ki lesz az, aki majd évtizedekkel, évszázadokkal később hazaengedi az ő népét. És őt is szolgaként emlegeti. De vannak olyan szakaszok, amelyek tényleg egy ilyen titokzatos valakit ábrázolnak ki, és úgy elsőre így van vele az ember, hogy nem tudja pontosan, hogy ki lehet az. Több ilyen szakasz van, amit úgy szoktak mondani, hogy ezek az Úr szolgájáról szóló énekek, vagy héberül is szokták ezt emlegetni, lehet, hogy így hallják a testvérek, vagy ha hallják, akkor tudják, hogy erről van szó, hogy az Ebed Jahve, ez az Úr szolgája, az Ebed Jahve énekek. Ez az egyik, amit az imént felolvastam, Ézsaiás 42-ből. Aztán az Ézsaiás 49 elején is olvashatunk egy ilyen szakaszt. Egy-egy kis részt idézek belőle, ott például azt mondja, hogy kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám, a népek világosságává teszlek, hogy eljussom szabadításom a föld határáig. Tehát itt is ugye a népek világosságáról van szó. Aztán Ézsaiás 50-ben olvashatjuk, hogy hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. És aztán pedig az Ézsaiás 52 végén, és az Ézsaiás 53 teljesen, még egy ilyen ének, ugye ahol azt olvashatjuk, hogy nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló. Vagy hogy nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna, megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi, a betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Hát ki ez a szolga? Ugye amikor ezt a szakaszt olvasta az etióp kincstárnok, hazafele menet, és az Úr oda rendelte Fülöpöt arra a néptelen útra, és egyszer csak megjelent az etióp kincstárnok, és hallotta, hogy olvassa ezt a szakaszt, akkor a kincstárnok is ezt kérdezte, hogy kérlek, mondd már meg, hogy kiről beszél itt a próféta? Önmagáról? vagy valaki másról? És Fülöp mit csinált? Ennek az írásnak alapján elkezdett neki beszélni Jézusról. Mert hát ez a titokzatos szolga nem lehet más, mint Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Egy hittanos gyereket is, hogyha már van némi rálátás, megkérdezzük, hogy kikről szól ez a szakasz, akkor azt mondanák, hogy Jézus. Bár sokszor a hittanos gyerekeket, ha megkérdezzük másról is, lehet, hogy akkor is bemondják, hogy Jézus, de nem az a válasz. De itt ez a helyes válasz, hogy tényleg Jézusról beszél Ézsaiás próféta, tehát Isten rajta keresztül az ő alakját körvonalazza ezeken a proféciákon keresztül, és egyszer csak megjelent az Isten fia, és beteljesedtek ezek a proféciák. Az, ami előttünk olyan skicként volt, egyszer csak valósággá lett. És az ige testé lett, ott volt az emberek előtt Jézus Krisztusban. És hogyha megnézzük az ószövetségi igékre való hivatkozást az új szövetségben, akkor erre a szakaszra Máté hivatkozik. Ugye Máté az, aki a zsidó embereknek írta az evangéliumát, és mindig azt olvassuk nála, hogy beteljesedjék az írás, hogy így teljesedett be az írás. És egy szakaszon, amikor arról ír, hogy a sorvat kezűt meggyógyítja Jézus, és aztán ott sokan mennek hozzá, és meggyógyítja őket, és megszabadítja őket, akkor hozzáteszi, hogy beteljes, és megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. És folytatja, idézve ezt a szakaszt itt az Ézsaiás 42-ből, ami most előttünk van alapigeként. Tehát Jézus Krisztusra vonatkoztatja Máté is, és amikor arról beszél, hogy Jézus megkeresztelkedik, és hang hallatszik a mennyből, akkor ugye mit mond az atya? Hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Ugye itt az ézsaiási profécia is felcsendül, visszhangzik ott a mennyei szózatban, hogy benne gyönyörködöm. Ez az én szeretett fiam, bemutatja az ő fiát. Vagy amikor a megdicsőülés hegyén, ott van az a három tanítvány, Péter, János és Jakab. És ott Jézusnak a dicsőséges állapotát látják, és ott van Mózes és Illés, akkor szintén megszólal az Úr, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, rá hallgassatok. Ott is visszhangzik ez az ézsaiási profécia. És itt, amikor ezt látjuk, hogy bemutatja az ő fiát, azt mondja, hogy ez az én szolgám. Ő az én szeretett fiam. Ő az, akiben gyönyörködöm. Ő az, aki azt teljesíti be, amire valójában az embert alkottam. Ő az, aki olyan, ami ennek az egész népnek kellene, hogy legyen. Ő az, akiben tudok gyönyörködni. Aki azt teszi, úgy gondolkodik, úgy szól, ami nekem tetsző. Ő olyan, ami ennek a népnek kellene lennie, de sajnos az én népem nem ilyen. Az én népem nem így cselekszik. És bemutatja, mint egy királyt, bár itt érdekes módon szolgáról beszél, de majd látjuk ezt, hogy ő hogyan szolgál a királyok királya. Bemutatja, mint egy királyt, hogy íme, az én szolgám, az én fiam, akiben gyönyörködöm. Érdekes ez, amikor ugye Pilátus is bemutatta Jézust, mint egy királyt, és azt mondta, hogy íme az ember. Kiállították oda meggyalázva, tövis koronát nyomva a fejébe, meg palástot téve a vállára. Íme az ember. És ha latinul idézzük ezt, akkor szorosabb a kapcsolat, érdekes módon, akkor jobban beugorhat, amikor ugye latinul, ha ezt mondjuk, akkor az úgy hangzik, hogy ecce homo, ugye festmény is eszünkbe juthat a Munkácsi, ecce homo, íme az ember. És itt is, amikor latinul hangzik ez az ézsaiási profécia, akkor azt látjuk, hogy ecce servus meum, tehát az íme az én szolgám, íme az ember, íme a király, íme a szolga. És És az Úr tehát így bemutatja őt, aki egészen más, mint amilyenek mi vagyunk. Lehetnek nekünk is olyan pillanataink, amiről itt beszél a profécia, hogy nem kiabálunk, nem lármázunk, nem festjük magunkat mások előtt, hogy mi milyenek vagyunk, vagy nem viszálykodunk, de sokszor pedig ez van előttünk, vagy ez van bennünk. Sokszor ilyenek vagyunk. Lehetnek magunkról elképzelések, meg lehet, hogy tényleg vannak jó időszakaink. Talán említettem meg, a testvérek ott voltak a cigány missziós imanapon. Nagyon tetszett az, amikor a csepregi Erzsike prédikált, és akkor mondta, hogy hát én azt gondoltam magamról, hogy egy türelmes és egy szelíd ember vagyok. Hát aztán megszülettek a gyerekeim, és rájöttem, hogy tudok én is kiabálni, meg tudok türelmetlen lenni, stb. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor kiderül, hogy ó, hát én nem is vagyok annyira türelmes ember, egészen más van ott bennem, és meglepődök akár önmagamon, hogy viselkedek, milyen vagyok. Viszont itt, amit leírásként látunk, az az ő lénye, az ő lényege. Ő valójában ilyen, állandóan ilyen. És mondhatja valaki, hogy na jó, de hát azért, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, azért ott volt lárma. Azért ott kiabáltak, hogy Hozsánna a Dávid fiának, meg Jézus nem utasította el. Na de az egy olyan helyzet volt, hogy tényleg a királyok királya vonult be az ő népéhez, és mit mond arról a helyzetről Jézus, hogy ha az emberek nem kiabáltak volna, hát akkor a követnek kéne kiabálni. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy ott nem lehetett nem örülni. Aztán, hogy kinek mi volt a szívébe, hogy aztán ugyanaz az ember a következő pillanatban már azt kiabálta, hogy feszítsd meg, ez már más kérdés, de ott kellett, hogy hangozzék az Isten dicsérete, amikor a király bevonul az ő népéhez. Vagy eszünkbe juthat az, hogy amikor bement a templomba, és fölborigatta az asztalokat, korbácsot font, elhajtotta onnan az embereket. Hú, hát akkor erre, ez mi? Ez hogy lehet ilyen dolgokat csinálni, mondhatnánk. De hát ebben is az Istennek a szent haragja mutatkozott meg, és hogyha megnézzük, hogy hogyan reagáltak ott az emberek erre a helyzetre, akkor nem azt olvassuk, hogy és akkor megpróbálták lefogni, hogy mit örjön itt, meg miket csinál, hanem megkérdezték, hogy milyen jelet mutatsz nekünk. Hát érezték, hogy itt valami prófétai cselekedet van, vagy még annál is több, hogy itt nem hétköznapi dolog ez, nem valaki őrjöng itt, hanem itt az Isten cselekszik. Csak persze mégsem értették igazán, amit Jézus cselekedett, amit Jézus tett, nem ismerték fel őt. Hát mi felismerjük-e őt? Fel tudjuk-e ismerni őt az igében, ahogyan cselekszik körülöttünk, bennünk? Ráismerünk-e az ő arcára, ahogyan elénk rajzolja Isten ebben a proféciában is? És tudunk-e benne gyönyörködni, hogy milyen a mi Urunk, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Óriási ígéretek fűződnek ehhez, hogy tudunk gyönyörködni az Úrban. Azt mondja a Zsoltáros, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Tehát, hogyha nem önmagadban gyönyörködsz, nem olyan dolgokban gyönyörködsz, ami az Isten szemében fertelmes és bűn, hanem tudsz az Istenben gyönyörködni, Jézusban gyönyörködni, akkor megvan mindened. Akkor megvan mindenünk. Tudjuk-e őt így szemlélni, az igében olvasva, hogy elénk rajzolódik, és gyönyörködni benne, és dicsérni, magasztalni. Az Úr azt mondja, hogy én vagyok az Úr. Dicsőségemet, dicséretemet nem adom másnak. Hát mi miért adjuk azt a dicsőséget, azt a dicséretet másnak, amit neki kellene szánni? Miért dicsőítetjük magunkat? Miért próbáljuk elrabolni az Isten dicsőségét, amikor esetleg valami olyat teszünk, amire azt gondoljuk, hogy az milyen jó? Miért nem az Urat dicsőítjük? Miért más tölti el a szívünket, amikor az Isten dicsőíthetnénk? Felismerjük-e az Urat? Itt ebben a szakaszban is. Arról, ahogyan ő beszél. Hogy azt mondja, hogy mit hirdet? Törvényt hirdet a népének. Igazán hirdeti a törvényt. Ugye Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. És persze nem csak a törvényt hirdette ő, hanem az evangéliumot, az örömhírt hirdette. Ugye a törvény az miről beszél? Az azt mondja el, hogy mit akar az Isten, mit követel az Isten. Ezt tedd. Az evangélium pedig arról beszél, hogy mit tesz az Isten. Hogy mit ajándékoz az Isten. Hogy ezt tettem, érted. Erről szól az örömhír. És itt, amikor törvényt hirdet a népnek, hogy igazán hirdeti a törvény, nem pusztán a száraz paragrafusokról van szó, az is ott van ebben egyébként, az ítélet is ott van ebben, ami alapján az ítéletet meghozzák ebben a mispát szóban. De azt mondják, hogy az is ott van benne, hogy egy ilyen életrend, egy élhető rend, megfelelő kapcsolat az Istennel, megfelelő kapcsolat az emberekkel, olyan közeg, ami egy élhető keretet ad az embernek. Ez az, amit meghirdet az Úr, hogy ő uralkodik. Meghirdeti ezt az ő szolgája Jézus, hogy az Úr uralkodik. És annak milyen következményei vannak. És arról is felismerhetjük itt az Urat, amit tesz, vagy éppen amit nem tesz. Azt mondja, hogy nem töri össze a megrepett nátszálat. És hogy a füstölgő mécsest azt nem oltja ki. Ugye egy nátszálnak mi a lényege? Hát ugye ez szerkezetéből adódóan nagyon rugalmas. És ezt a rugalmasságát sok területen ki lehet használni. Nátszálat használták annak idején mérő nátként is. Ugye az a kánon kifejezés, ami arra utal, hogy a Bibliában, hogy a Biblia az a kánon, az a mérő nádra utal. Hogy ahhoz igazíthatjuk az életünket, az az, ami meghatározhat bennünket, az az, ami az alap lehet. És hát egy megrepett nád, hát az a, hogyha ott már bicsaklik, vagy nem megfelelően tud megállni, elveszítette a rugalmasságát, hát az még veszélyes is. Elpattan, eltörik, beláll az embernek a kezébe. Nem jó. Tehát a megrepett nád az olyan, amit úgy el kell hajítani. Ki kell dobni, másikat kell szerezni helyette. Ugyanígy a füstölgő mécses. Hát egy mécsesnek mi a lényege? Az, hogy világítson. Hát hogyha az a mécses nemhogy nem világít, hanem még kormol, meg füstöl, hát akkor az több, mint idegesítő, akkor azt ki kell cserélni, akkor egy másikra van szükség. Mi úgy abban nőttünk föl, meg az van bennünk talán, hogy hát jó lesz ez még valamire, ugye? Tehát, hogy lehet, hogy otthon is sok szoba, meg garázs beszél erről, hogy hát igen, itt vannak a jó lesz ez még valamire dolgok, már ott vannak 10-20-30 éve, de aztán tényleg lehet, hogy jó, meg ismerik azt is, kidobja az ember, na hát akkor gondolkodik utána, hogy aj, na most milyen jó lett volna az a jó lesz ez még valamire, amit pont kidobtam. De már egyre inkább ott van a gondolatunkban az, meg erre nevelnek bennünket, hogy hát ki kell dobni. Olyan dolgokat kell néha tényleg kidobni, amit úgy sajnál az ember, mert azt mondja, hogy hát de ez még biztos van benne sok olyan alkatrész, amit lehetne használni, de egyszerűen már nem javítják, meg nem lehet. És alkatrész is drágább, mint egy egészen újat vásárolni, és hát lassan megszokjuk ezt, hogy úgy kihaigálunk dolgokat. De hogy vagyunk mi például az emberi kapcsolatokkal, vagy az emberekkel? Lehet, hogy az embereknél hamarabb azt mondjuk, hogy hát ez az embere semmire kellő. Lehet, hogy hamarabb azt mondjuk, hogy hát ezzel az emberre nem lehet semmit se kezdeni. Reménytelen. Itt már az Isten se segíthet rajta. Lehet, hogy nagyon könnyen ezt mondjuk emberekről. És az Isten viszont így gondolkodik rólunk, hogy jó lesz ez még valamire. És nem csak úgy által, hogy na valamire majd csak jó lesz, hanem neki terve van. Terve van velünk. És nem mondott le rólunk se, amikor mi lehet, hogy azt gondoltuk, hogy húha, milyen hasznosak vagyunk, meg milyen jók vagyunk, meg velünk semmi probléma, holott megrepettek, szanaszét töredezettek voltunk, vagy füstölgőek, vagy lehet, hogy már tisztában voltunk ezzel az állapotunkkal. Az Isten nem mondott le rólunk, kezébe vett, és hogyha megismerhettük őt, akkor eszközévé tett bennünket. Alkalmas eszközé tud bennünket tenni az Isten. Hogyha most így vagyunk itt, hogy úgy érezzük, hogy semmire se való vagyok. Nem látok semmi jót, vagy semmi hasznot, vagy olyan megtörtnek, megrepetnek érzem magam, füstölgőnek, hogy nem világít az én életem. Lehet az Úrhoz kiáltani, lehet az Isten kezébe letenni az életünket. Hogy ő formáljon, hogy ő használjon bennünket. És lehet így tekinteni a másik emberre is, ahogyan az Isten tekintett ránk, és ahogy tekint mindannyiunkra, hogy nem töri el, nem oltja ki a füstölgő mécses sem. Az Isten kegyelme, az Isten szeretete mutatkozik meg tehát ebben a képben, ezekben a képekben, ebben a szakaszban. És nézzük csak meg, a folytatásban viszont azt mondja, ugye itt a harmadik versben olvassuk, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt, és utána a negyedik versben olvassuk, hogy nem alszik ki és nem törik össze, míg a törvénynek érvény nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Tehát itt már a szolgáról van szó, hogy nem alszik ki és nem törik össze, addig, amíg érvény nem szerez a törvénynek. De akkor összetörik. De akkor kialszik. Tehát nem, hogy nem azt mondja, hogy összetörlek meg, kidoblak, hanem ő az, aki magára veszi a mi törött állapotunkat, a mi füstölgő állapotunkat, és ő az, aki csodálatosan lángoló, világító mécses, aki nagyon erős, stabil nád, ő az, aki megtörik, és ő az, aki kialszik, miértünk, hogy bennünket helyreállítson, hogy érvényt szerezzen a törvénynek, hogy az ítéletet magára vegye. Azt az ítéletet, amit ki kell mondani egy megrepett nátszál felett, hogy ez semmire se jó, ezt ki kell hajítani. Füstölgő, mécses, nincs értelme, ki kell hajítani. Ezt az ítéletet magára vette Jézus. És ezzel állít helyre bennünket. Ezzel igazít meg bennünket. Hogy aztán nádként az ő eszközei lehessünk, és mécsesként világíthassunk. És ő az, aki cselekszik, a mindenható Isten. Ugye azt olvassuk itt, hogy aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növényt sarjasztott, leletet ad a rajta lakó népnek és lelket a rajta járóknak, én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. És elmondja itt a küldetését a szolgának, megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Tehát a szabadítás, a szövetség, ott van Jézus Krisztusban ez, az új szövetség, amit Jeremiásnál is már megígért az Úr, hogy új szövetséget kötök az én népemmel. És hogy a fogságból kijöhetnek, a vakoknak megnyílhat a szemük, rácsodálkozhatnak arra, hogy mi az igazság, mi a valóság. És akkor is nagy ígéret lehetett ez, amikor a nép ott volt a fogságban, és ez az írás eljuthatott hozzájuk, és olvashatták, hogy a foglyok szabadulhatnak, hogy végre hazamehetünk, Babilóniából visszamehetünk, és helyre állhat a mi országunk, a mi népünk, a mi életünk. De aztán Jézus Krisztusban teljesedett be ez igazán. És amikor Simeon megfogta a picin Jézust, ott a templomban, amikor vitték bemutatni őt, akkor azt mondta, hogy most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Tehát tulajdonképpen azt látta meg Simeon, hogy azt teljesedett be, amit Ézsaiás prófétált, és amit ígéretként ő is megkapott személyesen, hogy addig nem fog meghalni, amíg meg nem látja a szabadítót. Azt, aki minden nép számára az üdvösséget elhozta. És van még egy ének ott Ézsaiásnál, egy ilyen Ebedi Ahve, az Úr szolgája ének, amit ide sorolnak a 61. fejezetnek az eleje. Ott azt olvashatjuk, hogy Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. És ez az a szakasz, amit Jézus Názáretben, ahol felnevelkedett, a zsinagógában felolvasott. Felolvasta ezt a szakaszt, itt megállt, és leült, és mindenki nézte, hogy akkor most mi van. És akkor azt mondta, hogy ma teljesedett be ez a profécia fületek hallatára. Tehát azt mondja, hogy Ézsaiás rólam szólt. Én vagyok az Úr szolgája. Én vagyok az, aki elhoztam a szabadulást. Hogy a vakok lássanak, hogy a foglyok megszabadulhassanak. Én vagyok az. És hát megdöbbentek ezeken a szavakon, de utána mi volt rögtön, mintha így megrázták volna magukat, és rögtön jött egy gondolatuk, hogy na de hát ki ez az ember? Hát nem a Józsefnek a fia? Hát ez az Ács. Miket beszél itt? Hát ez csak az Ács fia. És aztán egészen odáig jutnak, hogy ott Jézus folytatja és beszél nekik, nagyon keményen szembesíti őket a vakságukkal, az elutasításukkal, akkor egészen odáig jutnak, hogy le akarják taszítani. Egy szakadékban meg akarják ölni. Megdöbbennek, hogy kivel van itt dolgunk. És utána meg azt mondják, nem lehet az. Elutasítják, nem ismerik fel, akit az Úr megrajzolt már évszázadokkal korábban, és ott van előttük végre, és nem ismerik fel. A saját népe, az övéi nem fogadják be. És inkább imádtak más dolgokat, bálványokat, önmagukat, de nem az élő Istent. De hogyha felismerjük őt, ha befogadjuk őt, akkor nem csak megszabadít, érdekes így gondolni erre, de nem csak azt teszi, hogy kiránt bennünket a mocsárból, a szennyből, és azt mondja, hogy akkor most szabad lehetsz, hanem bele van a szolgálatába. És azt mondja, hogy te is eszköz lehetsz abban, hogy mások ezt a világosságot meglássák. Eszköz lehetsz abban, hogy emberek szabaduljanak. Hogy a bűneiktől megtisztulhassanak, hogy új életük lehessen. Erre hív bennünket az Úr. És olyan érdekes dolog ez, hogy Pál apostol, amikor bizonyságot tesz az apostolok cselekedeteiben, akkor többször utal ezekre a proféciákra, erre itt a 42 vagy a 49. fejezetben, amikor elmondja, hogy itt a Apcsel 13.47-ben olvashatjuk a Pizidiai Antiókiában, amikor hirdette a zsinagógában az igét, akkor hivatkozik erre az igére, és azt mondja, hogy pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösség légy a föld végső határáig. Tehát az Úr mondta nekünk, mondja ezt, hogy pogányok világosságává teszlek. Ezt Jézusról mondja a profécia, de mégis ő bennük is beteljesedette ez, mert ott élt bennük Jézus, és mentek, és tényleg, mint egy ilyen lámpások, elemlámpák, a nagy sötétségben mentek, és vitték a világosságot, és egyre nagyobb területen világíthattak, és érték el a bűn szennyében, az ördögi megkötözöttségben élő embereket, és szabadulhattak. Ugyanígy tesz bizonyságot egyébként Agrippa és Festus előtt, amikor beszél arról, hogy az Úr milyen küldetést adott neki, és azt mondja, hogy de kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Tehát Jézus a világ világossága, ugye azt mondja, én vagyok a világ világossága, de azt is mondja a tanítványoknak, hogy ti vagytok a világ világossága. Mert ha bennük él, akkor átragyog az ő életükön, az ő tanítványai életén. És erre hívtál bennünket is az Úr, hogy ha felismertük őt, ha felismerjük őt, akkor figyeljünk rá, akkor engedelmeskedjünk, akkor hirdessük, akkor gyönyörködjünk benne. De ismerjük föl, felismerjük őt? Vagy mi is úgy vagyunk, mint a közönség soraiban ott az emberek, hogy hát gúnyolódnak, meg úgy pusmognak, hogy hát ebből nem lesz ebből semmi. De hogyha felismerjük, akkor nem tudunk más tenni, mint gyönyörködni Jézusnak az alakjában. És csodálkozni azon, hogy ő mi mindent tud tenni. Hát nézzük jó szemszögből azt az ő képét, mert nem a kép van fordítva, amikor őt elénk tárja az Úr, hanem mi gondolkodunk fordítva, meg mi vagyunk sokszor fejünk tetejére állítva. Tehát nézzük a jó irányból, gyönyörködjünk az Úrban, és engedjünk neki. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy a te terved évszázadokat, évezredeket ölel fel, ahogyan kibontakoztatod előttünk a te szabadításodnak a nagy tervét. És köszönjük, hogy ezt a Bibliában olvashatjuk, és minél többet olvassuk nyitott szívvel, imádsággal, annál inkább megnyílik előttünk ez a csodálatos világ. Annál jobban kirajzolódik előttünk a te arcod. Urunk, hadd értsük meg a te szándékodat, akaratodat. Mutasd nekünk a te utaidat. Hadd tudjunk benned gyönyörködni, és Urunk, te legyél bennünk, te tölts el bennünket, hogy bennünk is tudj ezáltal gyönyörködni. Kérünk, hogy te vedd át a hatalmat életünk felett. És használj bennünket is abban, hogy akik még nélküled tengődnek, sínylődnek, akik a tanításodra várnak, akik messze vannak, elszigetelve vannak, azok is megismerhessenek, felismerhessenek és élhessenek. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn este 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától most bibliaóra az elmarad. Úgy beszéltük meg, hogy az Allianz alkalomra megyünk majd be, és 17:30-kor indulunk majd innen a nyírteleki templomtól az Allianz alkalomra ezen a napon. Szerdán 9 órától lesz babamama kör, pénteken 5 órától lesz ifjúsági és konfirmációi óra. Vasárnap 3:45-től lesz imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük, és a hanganyagokat vissza lehet hallgatni. Kérjük most is a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha a lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége valakinek. Hirdetem, hogy a tisztújítás kapcsán a választói névjegyzéket kifüggesztettük, át lehet böngészni, hogyha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, keresse bátran Anettet. Ugye itt arról van szó, hogy aki benne szerepel, az szavazhat idén majd a tisztújítás során. Ugye a törvény kimondja azt, hogy azok lehetnek a választói névjegyzékben, akik a gyülekezet életében részt vesznek, és ezt is mellé teszi a törvény, hogy anyagi módon is hozzájárulnak a gyülekezet életéhez. És ez alapján van összeállítva a névjegyzék, de lehet benne probléma, hiba, tehát ezért mondom, hogy nézzék meg a testvérek, és szóljanak, hogyha esetleg valami kérdés adódik. A kétoldalas igés naptárakból még van talán bőven, most nem néztem, hogy jöttem be, de előtte még néztem, akkor volt. Vihetünk másoknak is, meg a hírlevélből is. Az útmutató is megvásárolható 850 forintos áron, a olvasmányokkal ellátott pedig 1060 forintos áron. Az Allianz imahetet említettem, ugye ma kezdődik, tehát 7-től 14-ig lesz Nyíregyházán. A kezdő alkalom ma 17:30 kezdődik, majd az örökösföldi református templomban. A részletes program ki van függesztve, illetve az asztalon is ki van helyezve pár kinyomtatott példány, el lehet azokból is vinni. A mai napon templomépítési offertóriumot tartunk. Ez azt jelenti, hogy ha persejbe bedobunk most pénzt, akkor ezt erre a célra továbbítjuk majd. Tehát, hogyha valaki a gyülekezetet szeretné célzottan támogatni, akkor most ne a persejbe dobja bele, hanem akár adományként adhatja, hogyha most szeretné ezt átadni pénztárosunknak, vagy hogyha a következő alkalommal dobja be a persejbe, akkor az a gyülekezet részére, de hogyha templomépítést szeretnénk támogatni, vagy akár ezt külön nagyobb összeggel, mert az Úr bennünket erre indít, akkor ezt külön, vagy most dobjuk be, vagy akkor ezt még külön így adományba is oda lehet adni arra a célra. Az istentiszteletünk után most egy rendkívüli presbiteri ülést fogunk tartani, melyben a napi rendi pontok, a kisbusz vásárlás, illetve a gyülekezeti hétvégének a helyszíne, illetve az egyebek. Ezzel kapcsolatban hirtelen jöttek helyzetek, amelyekben gyors döntést kell hoznunk, ezért kérem a presbiter testvéreket, hogy most maradjunk együtt, és beszéljük meg ezeket a dolgokat. Talán megkapták az e-mailt, és ott a részletekről is írtam bővebben. A gyülekezeti vagy távolabbi alkalmak kapcsán Allianz ima hét, ugye ezt hirdettem, gyülekezeti délután lesz január 21-én, amikor majd itt maradunk együtt, étkezünk, majd közösségben lehetünk az istentisztelet után. Eke alkalmak közül az ifjúsági hétvégét hirdetem, február 16-ától 18-áig lesz majd Pilis Csabán, várjuk erre szeretettel a fiatalságot, és a konfirmandus hét az március 22-től 27-ig lesz. Erre is nagyon nagy szeretettel várjuk a konfirmandusokat. Már csak azért is, mert ott olyan dolgok is el fognak hangozni, amire külön így az oktatás során nem fektetünk akkora hangsúlyt, pedig fontosak. Úgyhogy ez ott fog elhangozni, ezért hívjuk, várjuk a konfirmandusokat erre a hétre, ami még ráadásul abban is előny, hogy az iskolából is kikérem pár napra azokat, akik jelentkeznek, úgyhogy ez nagyon nagy motiváló erővel tud bírni a konfirmandus társadalomban. A biatorvágyi alkalmaknak a programja is megvan, az mbb.hu oldalon lehet erről tájékozódni. A férfi nap lesz február 24-én, és női nap pedig február 25-én. Az imádság listára föl lehet iratkozni, most is föliratkoztak testvérek, és most is kaptam egy jelzést, hogy majd írjam fel Berez Györgyné testvérünket, ő is nagy műtétre készül, majd gondoljunk rá is imádságban, és tényleg hordozzuk a testvéreket nagy nehézségekben, nagy fájdalmakban, de nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Tényleg nagy áldásokat lehet megtapasztalni. Talán emlékeznek, hogy imádkoztunk a Herkel Jánosért is az ekében, hogy nagy életveszélyes helyzetbe került, ő is egy ilyen baleset során megvágta a kezét, a bagatel dolognak tűnt, aztán közben utána az volt, hogy most levágják a kezét, vagy lehet, hogy belehal ebben az egészben. És tényleg ott is azt tapasztaltuk, hogy az igaz ember buzgó könyörgése, tehát a hívő testvérek, hogy imádkoztak, már karácsony este otthon lehetett. Pedig ez szóba se jött előtte, és itt a gyülekezetben is számos ilyen megtapasztalást láthatunk, tapasztalhatunk, úgyhogy hordozzuk továbbra is egymást. Úgyhogy körbenézek, látom, hogy a testvérek milyen helyzetben voltak, vannak, mikből hozta ki a testvéreket az Úr, tehát ezek nagy, nagy dolgok, nagy ígéretek, éljünk ezekkel a lehetőséggel, és iratkozzunk föl, hogyha valamilyen helyzet adódik az életünkben. Az Isten tiszteletünk folytatásaként az úrvacsora közösségébe hív bennünket a mi Urunk. Ugye itt is egy olyan óriási ígéretről van szó, hogy az Úr azt mondja, hogy itt van az ő teste, itt van az ő vére, önmagát adja értünk. Ha ezt hittel vesszük, akkor bűnbocsánatot, békességet, örömöt tapasztalhatunk. Ha nem hittel, akkor ahhoz is van kitétel, hogy akkor ezt kárunkra vesszük, de hogyha ezzel a nyitott szívvel, hittel, hogy Uram, itt vagyok a nyomorúságaimmal, a bűneimmel, de bocsáss meg, és bízom benned, akkor ebben is óriási áldásokat tapasztalhatunk, úgyhogy bátorítom a testvéreket, hogy éljünk ezzel. És így az úrvacsorára készülve majd a 171-es számú éneket énekeljük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az Úr szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottál. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem, Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akik épp megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta a bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként a 257-es számunk éneket énekeljük majd. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert elküldted az igazi világosságot, és benne életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. És megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Amen. Hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256.
Thank you.
hallgatom ébren, hátvát hangja zenőre már. Kicsinőse kezdem az én éneket, tepeste új hangon zeng dicsérete. Mikor az Úr Jézus az én Uram Jézus jön, hogy engem
Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van.
Amen.
Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy hozzád fordulhatunk, és köszönjük neked, Urunk, hogy te nem zavarsz el bennünket, hogy te nem vetsz meg bennünket, hanem füstölgő mécsesként, megrepett nátszálként is kérhetjük azt, hogy te bocsáss meg nekünk, te állíts helyre bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd magunk életét, de a családtagjaink, szeretteink életét, a testvérek életét. Köszönjük, hogy előtted hordozhatjuk azokat, akik az imádságlistára feliratkoztak. Így kérünk, Urunk, most Berecné Marika néniért is, hogy te erősítsd őt ebben a műtétben, legyen meg ebben a te akaratod, és köszönjük, Urunk, hogy benned bízhat. És köszönjük, hogy így kérhetünk Urunk Pali bácsiért is, így kérhetünk Fintor Józsi bácsiért is, és az egész családért. Köszönjük neked, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le az ő életüket, az ő helyzetüket. És köszönjük neked, Urunk, hogy Liptál Kilike néni is itt lehet közöttünk most. Köszönjük neked azt, hogy a te kezedben lehet a mi testünk, a mi lelkünk, egész valunk. És ott lehet biztonságban a mi életünk. És békességgel fogadhatjuk azt, amit te cselekszel. Kérünk, hogy add ezt a békességet. Kérünk, hogy te uralkodj a mi gondolatainkon, szívünkön, testünkön is. És így hozzuk eléd, Urunk, a görög szállási testvéreket is. Köszönjük neked, Urunk, hogy ott az új helyzetekben te cselekszel, és kérünk, hogy te tartsd meg azokat, akik most újra téged keresnek, hogy valóban ez a vágy lehessen és maradhasson az ő szívükben. És kérünk, Urunk, azokért még, akik távol vannak tőled, akár ott, akár itt Nyírtelek és környékén, akár Kisvárda környékén, elindultak veled, de megtorpantak, hogy újra visszatalálhassanak, és téged dicsőíthessenek, együtt lehessünk a te színed előtt. Köszönjük, hogy így könyöröghetünk a kisvárdaiakért is, az ottani gyülekezet részért. Köszönjük azt, hogy az ifjúságban is te cselekszel. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd az utat továbbra is, lépésről lépésre. És kérünk azért is, hogy te vezess bennünket is. Kérünk, hogy te használj bennünket a te munkádban, lelki munkádban, de az egyéb kérdésekben is hadd döntsünk szerinted valóan, így visszük eléd most a presbiteri ülésünket, te adj bölcsességet ezekben a kérdésekben, hogy szerinted való döntések születhessenek, és veled tudjunk tovább haladni. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk az igei alkalmakat, amelyek előttünk vannak. Így kérünk az Allianz ima hétért, így kérünk a hétközi alkalmakért. Kérünk az Isten tiszteletekért, a gyermekórákért, a hittanórákért, konfirmációórákért, az ifjúsági alkalmakért. női alkalmakért, Biblia óráért. És kérünk, Urunk, a görögszállási induló Biblia óráért is, hogy ebben is Te cselekedj. A házaspáros alkalomnak az idejét is, alkalmát is eléd hozzuk, gyülekezeti alkalmakat. És tőled kérjük az áldást a Biatorbágyi, az Eke programokra is. Add, Urunk, hogy ezekben a Te jelenlétedet tudjuk megtapasztalni, és Téged tudjunk áldani. És kérünk a szolgáló testvérekért a Biatorbágyon is, az Ekében is. Adj világosságot, Urunk, hogy szerinted valóan tudjunk a szolgálatokban lépni, dönteni és szólni. Köszönjük, Urunk, hogy minden dolgunkat a kezedbe tehetjük le. Te látod azt, hogy milyen kérdések, döntések vannak előttünk. Te látod az ifjúságnak is a helyzetét, most, hogy újra kezdődik a tanítási időszak. Kérünk, hogy adj ebben bölcsességet, adj ebben erőt. A vizsgázóknak is adj világosságot, bölcsességet. És Te egyengesd az ő útjukat, hogy szerinted valóan tudjanak ők is dönteni, haladni. És köszönjük Neked, Urunk, hogy minden kérdésünk, minden problémánk, minden gondunk előtted lehet, mindent rád vethetünk. És köszönjük, hogy így nyerhetünk tőled valódi békességet. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megmaradt énekversünket énekeljük a 257-es énekből.